A bogáncs és a fájvirág. Mese. Van egy nagy főváros túl a Morva vizén, és annak van egy pompás sírkertje, amelybe csak a nevezetes embereket temetik, akik vagy elég gazdagok arra, hogy maguknak márvány síremlékeket emeltessenek, vagy olyan híresek, hogy az utókortól követelhetik, hogy az ő szobraikat kőből kifaragtassa. Azok a híres megholt emberek ott is együtt tartanak. Egyik sorban feküsznek a híres hadvezérek, akik sok ütközetet megnyertek vagy elvesztettek, ami egyre megy. Másik csoportban a nagyjárosok, akik milliókat szereztek. Megint odább a közkedveltségű zeneművészek, akik egymással szembenézve márványkezeikben érc hegedűt tartanak, s úgy várják a nagy karmester intését, hogy mikor kezdjék rá a túlvilági hármas szimfóniát. Egy sor pedig a költők számára van felhagyva, azok békésen feküsznek egymás mellett. Gond van rá, hogy valami kritikust oda ne temessenek közéjük, aki őtet háborgatná. Egyszer láttam, amikor két híres költőt temettek el ebbe a hosszú sorba. A díszsír helyett meg dísz emlékkövet a város ajándékozta maga költőinek, akiket holtuk után megszokott becsülni. Ha nem már az, hogy a sírjaikra virágokat is ültessenek, nem a városi tanács gondja. Így történt az, hogy az egyik költőnek a sírja virág nélkül maradt. Azon módon, hogy fölhantolták, nem maradt senki a földön, aki szerette volna. Ez a féle meséket írt, amiken a gyerekek mulatni szoktak, s amiken a szegény emberek nagyokat nevetnek, amiket az öreg anyukák szentül elhisznek, azt gondolják igaz történet, az okos emberek pedig azt mondják rájuk, hogy mesebeszéd, bolondság. Hanem azért a gyerekeknek, meg a szegény embereknek csak ő vala a kedvencük. Azért is maradt a sírja virágtalanul, mert a gyerekeknek nem szabad hazúról elcsatangolni, a szegény embereknek meg más dolguk van, mint hogy ők virágokat ápoljanak a temetőben. Annál pompásabb virágágy termett a szomszéd sír tetején, ahol a másik költő volt eltemetve. Ezt nagyon szerették, mert a szép asszonyokat magasztalt, és a szép asszonyokkal együtt a cethalat meg a selyembogarat. Mivel ugye a karcsúságukat a halcsont, a szépségüket pedig a selyem teszi tökéletessé. Azért is, aki csak szép asszonynak akarta magát tartani a nagyvárosban, az mind kiment a költő temetésére, és veresre sírta a szemeit. Hét szép belnő pedig fogadást tett, hogy kedvenc költőjüknek a sírját teleültetik, ne felejts el fájvirággal és boglárkával, s naponként, ahogy a sor rájuk kerül, egy közülük kimegy a temetőbe. A közerővel ültetett virágokat megöntözni, ezt nem bízzák a kertész legényre. Meg is tartották a fogadásukat tavasztól nyárig, pontosan és lelkiismeretesen. A sok fájvirág felnőtt, olyan volt, mint egy ágas-bogas gyertyatartó, szép átlátszó üvegforma száraival, mindenféle színben lángoló virág kelyheivel, s ugyancsak hirdette a költő dicsőségét, akit az általa felmagasztalt szép asszonyok még holta után is szeret. Ez alatt a másik sírnak a közepéből pedig kinőtt egy magányos bogáncs. Nem ültette ezt oda senki. Ez úgy szokott felnyúlni a puszták közepén, ez a feledékenység virága. Nem öntözte, nem ápolta senki, mégis kihajtotta csipkés leveleit, előtolt a nagy bozontos gombalakú virágát, ami tüskés pikkelyek közül piros bojtot fejleszt szél. Gyönyörű virág ez! Ha olyan paraszt szokása nem volna, hogy csak úgy az útszélen meg a zavaron szeret tanyázni, rég a díszkertekben nevelnék üveg alatt. A fájvirágok a szomszéd síron csúfolódva integettek a tüskés szomszédhoz. Ejha, dekített magáért a porköltő sírja. Milyen szép burjánt nevelt fel a tiszteletére, egészen ő hozzám éltó. Hogy tűri meg a kertész ezt a dudvát, ami közelünkben? Tán egy szamárra vár, aki lelegelje. Ne csúfolódjatok velem, üvegszáru szép virágok, felelt nekik a bogács. Engem nem ültetett ide emberkeze, engem nem öntöz más, mint az ég harmatja. De én őrzöm az én jó barátomnak a porait magam jó szántából, akivel értettük egymást. Ő az én dalnokom, én az ő virága. Mélyföld alól törtem elő, s lemegy a gyökerem egész az alvó poráig, még a vihar se téphet ki innen. Egyszer aztán, mikor nagyon meleg napok jöttek, azt mondta a két öntöző hölgy közül az egyik. Én bizony sajnálom ma befogadni a lovaimat, kifárasztani a temetőig, hisz ha egy nap nem kapnak is vizet a virágok, másnap majd annál jobban esik nekik. Ott van a barátném, a numeró kettő, az majd holnap megöntözi. A numeró kettős szép hölgy pedig azt gondolá magába. Hely, ha én ebben a nagy melegben kimegyek a temetőbe, olyan fejfájást kapok, hogy egész éjjel nem alszom tőle. Hisz holnap majd úgy is megöntözi a numeró három. A numeró három, Adi azt mondá magába. De kár volna ma öntözni, mikor az újságban az áll, hogy az időjós nagy esőzés jövendőlt. És ott van még a másik hat barátném, meg a mennyei felhők. Ha nem csurran, cseppen. A fájvirágokat aztán nem öntözték meg sem a szép hölgyek, sem az égi felhők. Azok leplankadtak, elhervadtak, sír szélére hajtották le kókat virágkoronáikat. Ne felejtsnek, boglárkának, még a gyökere is kiszáradt. A magányos bogáncs pedig embermagasságra nőtt a rekkenő a szájban, dacolva égető nappal és forró szelekkel. Szét meredő ágain virított a koldusok rózsája teljes pompájában, amikor én láttam. Tőle hallottam ezt az egész történetet. Lidi kisasszony nagy figyelemmel hallgatta a mesét. De még a csicsonka is mozdulatlan tudott maradni erre az időre. A felolvasás alatt egészen átalakult a vézna emberke. Elfeledteté a hunyorgó félszemét, a savószínű bajuszát, az esetlen alakját. De hisz ez igen szép volt, mondá Lidi kisasszony. Van ilyen több is, mondá Makár, öntudatos arcragyogással. Miért nem adja ön ki? Kiadni hol? Valami hírlapban. Az Isten engem attól őrizzen meg, hiszen ha én valamiféle poétai terményt napfényre hoznék, úgy elvernének, mint a két fenekű dobot. A kritikusok azt mondanák, hogy mer meséket írni egy diurnista. A hivatalnokok meg azt mondanák, hogy mer egy diurnista meséket írni. És innen is kidobnának, meg onnan is. Hát csak úgy cél nélkül írogat ön? Ó, nem, drága szép kisasszony, elmondom igazán, de nagyon kérem, hogy el ne mondja senkinek, mert ha kipattan a dolog, holt ember lesz belőle. Hát, a hivatal főnököm ugyanabban a házban lakik, ahol én. Ő az első emeleten, én meg a padlásszobában. Annak van egy szép leány. Aha, értem. Annak szoktam én ezeket az én meséimet elmondani, amikor a kertbe lejön a dajkájával. Dajkájával? Hát hány esztendős a kisasszony? Úgy 3 és 4 év között lehet. Hát az engem nagyon szeret. Ha meglát, már messziről kiállt elém. Mondjon szép meséket, Makár bácsi. Hát majd, ha én nekem egyszer annyira felviszi az Isten a dolgomat, hogy a ranglajtorján felkapaszkodom a titkári állásig, akkor kiadhatom egyszerre a két kötetre szaporodott költői elbeszéléseimet. Akkor már nem csúfolnak ki érte. Akkorra a kis leányból is nagy leány lesz. Hát aztán lehet még belőle valami 15 esztendő múlva. Ilyen emberek is vannak még a világon.